Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A kőolaj termék előállító különadóját kiterjesztő az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyet többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt 18 órától a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene, de ez nem megerősített. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István mellett, a volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni a területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Elsöprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadása, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, közölt az iráni forradalmi gárda. Ezután viszont az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. A helyzet eszkalálódása ismételten drágulás irányába indította az olajárakat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég majd holnap gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalom tudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adathalmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni. Ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenje meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már akár az idősebb generáció, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus vagy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az orvos Tóth Noémi, vagy miért látta ezt szükségességét, miről szól maga a könyv?
Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy
nem de vajon mi van az adatok mögött?
Nagyszülők, dédszülők, ükszülők ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, de mivel lehetne ezt megtölteni adattartalom, hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követem az ezzel kapcsolatos trendeket, mert manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés, hogy a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, hogy mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és hogy ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztába kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük orvos Tóth Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért egy sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ez pedig a hitköznek, tehát hogy a hitköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ez sikerült is neki megvalósítani. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Ő maga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyvelején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem is, akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is, rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi azt, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet. Itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és például, hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna. Túlságosan merevek, vagy követelőzőek voltak. Ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyoz azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb. De hogy nem lehet mindenért másokat okolni. Tehát, hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk.
Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon jól fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdő, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
Igen.
Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb, tehát hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsikorban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy hát ezt most a második fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről családtagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, és lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetési indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülést fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni. Mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az egy című családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom a saját kis közösségem, ami ugye a nagyták családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, hát feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy a különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az ötödik fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfokutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfogutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfogutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. és akkor így elgondolkodtam rajta, hogy igen, a családfával. Hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek, mint a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül, generációkon át átöröklődött, és mind a mai napig, mind a zsidók, mind mi a keresztények, minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidó kulturális hagyományok kapcsán is. 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli. Ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk. Így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfa kutatóknak, hobbi családfa kutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
Én kicsit ilyen tyúk vagy tojás,
igen.
Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának liturgikus énekei szép imádságokat kínálnak a hívő lelkeknek. Múlt heti adásunkban a Laudes Zsoltár antifónáit mutattam be önöknek kicsit részletesebben, az esztergomi breviárium középkori latin nyelvű tételein és a belőlük készült magyar változatokon keresztül. Utóbbiakat az Énekes Zsolozsma című könyvsorozat húsvéti diurnál lekötetében találjuk. A szerkesztők a Laudes kantikumához, Zakariás hála énekéhez, a breviáriumból az első vesperás magnifikát antifónáját ajánlják. A magyar változat dallama az eredetitől eltérően első tónusban van, méghozzá a könnyen énekelhető típus antifónával van dolgunk. A breviárium eredeti változata nem könnyű, ám annál szebb negyedik tónusú tétel. Szövege magyarul így hangzik. Téged Istent, születetlen atyát, téged egyszülött fiút, téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot, teljes szívvel és ékes hanggal vallunk, dicsérünk és áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Most eredeti funkciójában a magnifikáttal fogom önöknek elénekelni. Te Deum, Patrem in genitum, Te Filium unigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum, Sanctam et Individuam Trinitatem. Toto cordetur confitemur. Laudamus atque benedicimus, tibi gloria in saecula. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem, az én üdvözítő Istenemben, mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek, mert nagy dolgot cselekedett én velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre. Azokon, kik őt félik, hatalmasságot cselekedett az ő karjával, szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által. Letette a hatalmasokat a székről, és fölmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen küldte el. Fölvette Izraelt az ő szolgáját, hogy ne felejtse irgalmasságát. Miképpen megmondotta vala atyáinknak, Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké. Dicsőség az atyának és fiúnak, és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Te Deum, Patrem in genitum, Te Filius unigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum, Sanctam et Individuam Trinitatem. Toto cordetur confitemur. Laudamus atque benedicimus, tibi gloria in saecula. Ugyanezt a szöveget szólaltatja meg a virasztó imaóra, matutinum, harmadik nokturnusának első responsóriuma. A műfai sajátosságoknak megfelelően azonban, hiszen egy responsórium prolixumról, hosszú responsóriumról van szó, ez még bonyolultabb, melizmatikusabb tétel, sokkal több hajlítással. Az előbb hallott szép hitvallásos szöveghez itt még egy verzus is kapcsolódik, A 85. Zsoltár 10. verse. Mert nagy vagy te, és csodákat művelsz. Egyedül te vagy az Isten. Ezután visszatér a repetenda, néked dicsőség mindörökké. Mint a Magnifikát antifóna, ez is 4. tónusban van. Te Deum Patrem in genitu, te Filium unigenitu, te Spiritum Sanctum Paracletum. Sanctam et individuam Trinitatem. Toto corde et ore confitemur. Laudamus atque benedicimus. Tibi in se ecula quonia magnus est tu et faciens mirabilia tu solus. Tibi gloria in se ecula. Az esztergomi breviárium egyébként Európa szerte elterjedt vesperás himnusza sem kevésbé szívbemarkoló. O lux beata trinitas. Magyar fordítását az énekes Zsolozsma évközi diurnále kötetében találjuk a szombati vesperásban választható himnuszként. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Amen. A breviárium himnusza így hangzik. O lux beata trinitas, et principalis unitas, iam sorecidit igneus in funde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te de precamur vespere, te nostra supplex gloria, percuncta laudet saecula. Amen. Guillaume Dufay a liturgikus év minden ünnepének himnuszát feldolgozta. A 15. századi kora reneszánsz komponista himnusz feldolgozásait a Scola Hungarica lemezre vette Szendre Ianka vezetésével. A CD-n a szépséges háromszólomú tételt Atanáz igen részletező hitvallása előzi meg, amelyet első Zsoltár tónuson recitálva énekel a kórus. Egyes szerzetes rendekben az Atanázium ilyenfajta imádkozása az évközi vasárnapok Prima Zsolozsmó órájában volt szokásos, a régebbi korokban. E himnusz átdolgozásával és feldolgozásával a protestánsok is szorgoskodtak. Luther Márton, mint sok más gregorián éneket, ezt is egyszerűsítette, és német szöveggel látta el. Így született meg a Der Du bist drei in Einigkeit című ének. Az evangélikus énekeskönyvben található magyar fordítása így hangzik. Szent háromság egy istenség, mennyei örök szent felség, a nap immár lehanyatlott, te gyújt szívemben világot. Éneklünk reggel tenéked, este imádjuk szentséged. Úristen, téged dicsérünk, mindörökké téged félünk. Dicséret örök atyának, és ő egyetlen fiának, a vigasztaló léleknek, szent háromság egy Istennek. Csak természetes, hogy Johann Sebastian Bach írt egy négy szólamú feldolgozást, egy korál harmonizálást ebből az énekből, amelyet most a Gehinger kantoráj ad elő Helmut Rilling vezetésével. Protestáns 17. századi zeneszerző Dietrich Buxtehude azonban a himnusz latin szövegét dolgozta fel. A gregorián dallamot nem vette hozzá alapul, hiszen saját invenciójából egy kisegyházi koncertót komponált két szoprára, vonós együttesre és kontinuóra. A Margaréta konszort előadásában most viola dagambákat hallunk és a kontinuó szólamot. Művészeti vezető Marit Brook-Rulofs. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám